Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Üdvözlünk mindenkit a 2020 film Odüsszeia fedélzetén, a mikrofonok két oldalán velem szemben Géci Dávid filmrendező, emitt pedig Pörtl Oxi Zoltán újságíró. A mai film egy nagyon kellemes meglepetés, én rögtön kineveztem 2021 év legjobb filmjének, de hát ez majd a podcast végén történő értékelésnél realizálódik és konkretizálódik, hogy szép magyar szavakat használjak. Dávid, mit gondolsz arról, hogy a Don't Look Up, a Ne Nézz Fel, az miért lehet egy korszakos filozófia film, miért lehet egy baromi jó katasztrófa film, és miért lehet egyszerre egy nagyon jó sztárdömping? Meg is válaszoltam a kérdésre.
Igen. Válasz egyébként Adam McKee, tehát aki hát nem lehetett volna gondolni a karrierje elején, hogy idáig jut. Tehát, hogy ilyen Tesótusa, meg Puncher Police, meg ilyen filmek nem rosszak, de hát ez a tipik ilyen amerikai vígjáték, egy fokkal jobb. És aztán elkezdte ezeket a politikai pamflett filmjeit, illetve a gazdasági mahinációkról szóló leleplező játékfilmjeit világsztárokkal, és kialakította a saját stílusát. Tehát ugye volt ez a Nagy Dobás című film, amiben a gazdasági 2008-as világválságot helyezte górcső alá, és ugye olyan sztárokkal, mint Brad Pitt, Ryan Gosling, Christian Bale, Margot Robbie, stb. Tehát már ott lehetett látni, hogy hát ennyi sztár nem akárkinek mond igent, tehát van egy ilyen nagyon markáns stílusa, és nagyon humorosan kezeli gyakorlatilag a közélet ikonikus elemeit. Aztán jött a Dick Cheney karikatúra, ugye a Bushnak a kabinetfőnöke a Christian Bale alakította, és meghízott rá nem tudom hány kilót, tehát fel se tudtad ismerni, nyilván kapott egy kis maszkot is. Nekem az már brutál tetszett ez a film, és akkor most megfejelte, és karrierje legjobb filmjét rakta össze, ugye ez lett a Don't Look Up, a Ne Nézz Föl. Amivel állítólag nagyon nehéz volt a Leonardo DiCaprio-t megnyerni, ugyanis azért a DiCaprio egy olyan színész, aki most már megteheti, hogy 5 évente csinál filmet, és ha nem olvas olyan könyvet, akkor egyszer nem játszik. Tehát, hogy volt a Visszatérő, és eltett 4 év, mire elvállalta, volt egyszer egy Hollywoodot, és azóta nem játszott semmiben. És hát ezt a filmet választotta, nem hiába. Egyébként saját karikatúráját játssza én szerintem, ugyanis ő ugye a zöldeknek a nagykövete, vagy így azt hiszem az ENSZ-nek is lassan, és hát köztudottan ő az egyik legnagyobb lobbista, zöld lobbista, illetve környezetvédő polgárjogi harcos, vagy nem tudom, hogy jellemezzem a DiCaprio, de valószínűleg rengeteget tesz azért, hogy a fosszilis energiákat visszaszorítsák, és új innovatív megoldásokat találjanak. Ebben nagyon ügyes a DiCaprio, és a lobbit minden téren beveti, tehát amikor megnyerte az Oscart, akkor sem magát ajnározta, hanem köszönetet mondott élete legnagyobb rendezőjének, Scorsese-nek, de emellett egyből elkezdett a globális felmelegedésről beszélni. És kicsit, mint hogyha ennek a saját életének a parodisztikus mása lenne itt a főhős, aki hát nincs megáldva olyan beszélőkével, mint DiCaprio, kicsit bele vannak szorulva az indulatok és a gondolatok, és egyszerűen nem tudja az embereknek elmondani, hogy mit kéne csinálni, és közben megőrül, mert érzi az igazságtalanságot a saját bőrén.
Igen, még gyorsan, mielőtt én is rátérlek Dr. Randall Mindy alakjára, elmondom, hogy ugye a DiCaprio mellett Jennifer Lawrence, illetve akinek ki tudom ejteni a nevét a stáblistából, Gina Gershon, hiszem én, hogy ki tudom ejteni, Kate Blanchett, Ron Perlman, Meryl Streep, nem akárkik, és a végén még egy ilyet is találtam, hát persze a filmben rengetegen lehetnek még olyanok, akik nagyon jók, csak mondjuk B-kategóriásak, de Ariana Grande is ott van, a híres énekesnő, és a Tyler Perry, és a többi. Szerinted az, hogy a Dr. Randall Mindynek ez a neve, hogy Mindy, a mind szóval van-e valami szójáték kapcsolat? A mindit azt lehetne úgy fordítani, hogy eszes, agyas?
Szerintem igen, ez egy beszélő
okoska.
Név. Ez egy beszélő
ugye,
név.
Hogy direkt egy így, és Amerikában tudjuk, hogy a legnagyobb sztároknak van a legkreténebb nevük, hogyha lefordítjuk magyarra, kezdve szegény Clint Eastwooddal, stb. Tehát mindenkinek valamilyen egészen ilyen kis... ilyen favágó neve van, tehát olyan, mint hogyha valami indiános filmben mondjuk ugye a hosszú puska, és mit tudom én, szökelő szarvas, stb. A hölgy, a Jennifer Lawrence a másik főszereplő, róla nevezik el ugye azt az üstököst, hiszen ő találta meg, ő talált rá egy adott kutatási munka során, ő két Dibiaszki. Ez a Dibiaszki, ez nem tudom, ez ilyen lengyeles, és itt nem tudom, hogy a szójáték működik-e, bár a Sky, a végén az SKY, az adja magát valamire. Van egy kis Bibi az égen. Na, ez már nagyon erőltetett oxipoén, igen, jó. És...
Houston, we have a problem.
Yes, és az alapsztori az, ami már rengeteg ilyen katasztrófa film elején megtalálható. Nekem a kedvenc ilyenem, ami szerintem éles egyenesbe, én csak így tudom elképzelni, a, most ha nem lett volna a Don't Look Up, a világ végét, aminek ugye egy ilyen üstökös, a földbe csapódó üstökös adja meg az alaphangot, az a Deep Impact, tehát ez pontosan így történik meg. Egyébként a két film borzalmasan hasonlít egymásra.
Én mondjuk az Armageddont szerettem jobban, nem a Deep Impact.
Na jó. Ezen egyébként egyszer vitatkoztunk, az ugye katasztrófa, de mindegy, nem akarom most csinálni.
A Ben Affleck szivatta végig a Michael Bay-t állítólag, vagy így, hát akkor nyilván nehezen viselte
el. Nem látszik ott semmi, a Deep Impact-ban meg minden.
A tapasztalt rendező nehezen viselte el az akkor még 20 éves sztárfiúnak a dumáját, akinek mondjuk már volt egy Oscar díja a Good Will Huntingra, hogy de figyelj, miért nem a űrhajósokat tanítják meg fúrni, akik eleve okosak, meg valószínűleg képességesek. Miért az olajfúróbunkokat képzik ki űrhajósnak? És akkor így...
Mert már nem volt idő.
Így gondolkozott szerintem a Michael Bay, és mondta, hogy te, húzzál már vissza a sminkszobába, légy szíves.
Szóval, igen, ez tényleg Ben Affleck. Hát igen, Ben Affleck ilyen.
Volt gond.
Jó, az alapsztori tehát az, hogy egy kutatóközpontban, vagy egy egyetemnek a kutató laborjában vagyunk, és a nagyon rendkívül csinos ebben a filmben, és egy nagyon különleges oldalát, szépségének egyik oldalát mutatja Jennifer Lawrence, és ő találja meg egy kutatási munka során azt az üstököst, amelynek a pályája, és ezt rengetegszer átellenőrzi. Tehát ez a két Dibiaszki rengetegszer átellenőrzi, ez az üstökös 5-10 kilométerre satszolja a szélességét, tehát óriási, és hogy bele fog csapódni a földbe, ez tuti, ez biztos. Oda megy a főnökéhez, Leonardo DiCaprio által megformált Dr. Randall Mindyhoz, vagy Mindyhez, és igen, Mindynek hívják a filmet. Jó, jön a katasztrófa. A prof teljesen megőrül, tényleg ott jön rá az a sok, ami... az ember azt szokta meg a DiCapriót, hogy fossa a szót, pörög a nyelve, iszonyú jó, hozza a karaktereknek, tehát mindig nagy dumás karaktereket alakít, és itt teljesen leblokkol, nagyon érdekes ez a pipogya, kicsit ilyen loser professzor, de például a Deep Impact is úgy kezdődik azzal a katasztrófával, hogy valaki felfedezi azt, hogy jön egy üstökös, ez el fogja találni a földet, és ez egy régebbi évtizedekkel hátrébb tartó történet kezdet volt, és a GPA-vel, amivel be akar vágtatni, most a telefonot nem működött, vagy mit tudom én, és az rögtön balesetet szenvedt, tehát csak évtizedek múlva fedezik föl, de akkor már ugye később, blablabla. Bla, bla. itt elindul a professzor és a doktorandusza, hogy elmondják az embereknek, hogy baj van, de hogy, kinek kéne elmondani, és belekeverednek ilyen showműsorokba, belekeverednek a politikusok, de a legnagyobb köcsök politikusoknak a hálójába, az amerikai politikusokról van szó, a Fehérházon belül iszonyú szivatásokon kell keresztül menniük, és nagyon érdekes, hogy ez is egyből egy kritikát, tehát az Adam McKay iszonyúan oda mutatta a fityiszt az amerikai társadalomnak, segbuták vagytok, megérettetek a pusztulás, az egész társadalom, az egész földgő megérett a pusztulásra, mehet, nullázzuk le, hadd vesszen. Hát ugye rögtön a spoiler ki is ment, köszönöm szépen. Te hogy látod, hogy melyik volt a legerősebb tónus a filmben, ez a médiakritika, ez a mostani digitális kommunikációs kritika, vagy inkább ez egy ilyen politika, a politikai hozzáállásnak volt a kritikája, ugye az elnök félváról, az elnök asszony Meryl Streep alakítja zseniálisan, félváról veszi ezt a figyelmeztetést, meg is szívja, ugye?
Hát, hogy inkább az a kérdés, hogy inkább mondjuk ez egy politikai szatíra-e, vagy egy katasztrófa film?
Igen. Igen, akkor helyesbítve, igen. Már jó, így jobb a kérdés.
Szerintem az, hogy ez egy katasztrófa film, ez teljesen háttérbe szorult. Tehát amíg Michael Bay-t, vagy nem is Michael Bay-t, bocsánat, Roland Emmerich-et nyilvánvalóan az érdekli, hogy hányféleképpen lehet New Yorkot romba dönteni, és mekkora egy szökőár hullám, és hogy bassza be a kis ablakot az Empire State Building WC oldalán, addig Adam McKeet igazából az érdekli, hogy azok a mechanizmusok, ugye, amik a világunkat működtetik, azok az emberi hatalmi játszmák, rendszerek, azok mennyire bénulnak meg, mennyire életképtelenek egy válsághelyzetben, és az egészet ilyen szatirikusan mutatja be, tehát itt aztán nincs pátosz, nincs előrehaladás, nincsen semmi olyan dolog, ami általában az amerikai filmeket előre szokta hajtani, nem szövődik romantikus viszony a Rendel Mindy és a két DiBiase között, tehát a DiCaprio és a Jennifer Lawrence között. Igazából egy teljesen, hát nem is tudom, ilyen anti dramaturgia zajlik, azzal a kivétellel, hogy a színházi fegyvernek el kell sülnie, tehát be fog csapódni a meteorit, talán most spoilerezhetek, vagy
üstökös,
be is csapódik, tehát és hogyha tovább spoilerezhetek majd, vagy spoilerezünk egy kicsit, akkor látható is lesz, hogy mekkora a gebasz. Első kérdésem egy easter egg-re vonatkozik, hogy nézted-e a stáblistánál is a filmet, és láttad-e, hogy teljesül be a Mark Rylance jóslata, amikor a Meryl Streep, ugye a President Orlán megkérdezi, hogy fog meghalni.
Az beszarás az a rész, illetve egyértelmű, hogy amikor az utolsó jelenetben az űrhajóról, ahol a hibernátok már fölébrednek, és az új bolygóra, az új földre kimenekülnek, mindenki mesztelen, ott Meryl Streepet, hát bocsánat, azért mégiscsak ő is egy 60, vagy talán már 70 pluszos, egy sekkaszkadőr alakítja, ahogy látjuk hátulról, ahogy belelovagol a naplementébe,
félek,
és elkapja
nem.
Egy...
Félek, hogy nem. Az nem az ő fene... Hát figyelj, az annyira... Annyira gáz, és sejtag a DiCaprio...
Az egy rendesen klasszikus, ruganyos popó.
De a DiCaprio fel is szólalt, hogy ő ezzel nem ért egyet. Egyébként én a filmekbe való mesztelenkedéssel teljesen egyetértek, sőt, harcos, nem is tudom, követője.
Harcos is, nudista vagy, értjük.
Igen, nem, egyébként én magam nem
csak
nudizom, de tényleg nem nudizom valahogy, ez így nem mozgatott soha, de a Trónok harcában imádtam mindig a mesztelenkedést, és követeltem, viszont itt nem követelem a Meryl Streep hátulról megmutatását, mert annál én őt sokkal jobban tisztelem. Hogy
de ott ilyen. Mindenki mesztelem. Ugye ez azért banális az a jelenet, meg morbid, hogy tulajdonképpen idős, gazdag, ahogy Waltert idézem, a nagy Lebowski, hogy dagadt gazdag gecik mászkálnak ki az űrhajóból, hát őnekik van volt arra lehetőségük, ugye ellentétben, és megint csak a Deep Impactra utalok, hogy az emberiség látva, hogy mi vár rá, gyorsan építen úgynevezett túlélő bárkákat, vagy bárkát, és oda be lehet menekülni, és itt is erről van szó, de a végén csak a gazdagok jutnak hozzá, hiszen szűkös a hely, blablabla, és akkor a végén ez a teljesen impotens, bár nem tudom, hogy nő esetében ez jó a kifejezés, na mindegy, tehát a politikai, tehetetlen politikai vezetés is ott van ezen a hibernációs rakétán, vagy űrhajón, és amikor megérkeznek, akkor mindenki tök mesztelen. Érdekes, most sok ilyet láttunk, a legklasszikusabb ilyen hibernálás az Alienben van, illetve most az Oxygen című film, illetve rengeteg fantasztikus filmben ez előjön. Mindig ruha van az embereken. Az Alienben ilyen kis nadrágban vannak, amikor felébrednek. A hölgyeken van egy ilyen kis top, az urakon talán nincs semmi, de lehet, hogy van egy trikó. De ennek is van feladata. Tehát lemeztelenedik tehát van egy ilyen poén, kering a Facebookon, hogy a gazdag ember megérkezik a halál kapujába, ami egy sírgödör. És ott áll a kaszás, a gazdag embernek mind a két kezébe egy ilyen pénzzel tömött kufer, de ilyen púposra van tömve, és akkor mondja nekem alá, hogy na, jó ember, azt itt tegye le, mert azt itt nem viheti tovább. Tehát ők semmit nem vihetnek a halálba. Nekem ez egy kicsit ezt mutatta, hogy a maga karikírozáson is túl, vagy pont az, ahhoz illeszkedve. Meghal az emberiség, és amikor még esetleg lenne folytatás, akkor hát már nincs, tehát úgy hal meg, ahogy megszületett, mesztelenül.
Bocsánat, én vagyok ilyen hülye, hogy mindig például a karácsonyra könyvet kapok, biztos az utolsó oldalakba lapozok bele először, és itt is a végéről kezdem, de hát igazából ugye Meryl Streep egy olyan politikust játszik, aki, hát nem tudom, kísértetiesen hasonlít a Donald Trump női verziójára.
Ez így van, és, így az tök jó.
És annyira működik az a nem is tudom, ilyen örökítéses, pusztustalan politikusi rendszer, amikor a apa adja a gyerekének a stafétabotot, és tudom, ez igazából amióta a világ mindig a saját kölkünket akarjuk helyzetbe hozni, de itt láthatóan egy teljesen alkalmatlan csávó, ugye Jonah Hill zseniálisan formálja meg ezt a seggfej fiút, és hát látod, hogy mekkora az az anyai szeretet, meg odafigyelés, hogy valahogy ott felejti az irányító központba.
Igen, igen.
És a gépen jut eszébe, hogy oppa fiam, vagy valami ilyesmi, de
Kevin otthon Kevin, maradt.
Kevin. És
Kevin is in heaven.
És hát az a másik, hogy közben meg kap egy hívást a Mindy, hogy egyébként jöhetnétek ti is, vagy hát ön professzor úr mindenképp jöhetne, mert hát itt a helye, mondja úgy, hogy egyébként te is tudod, hogy annak már semmi valóság alapja nincs, hogy onnan ő hogy tudja elintézni, hogy ő bekerüljön az űrhajóba, ha a fia se tudott jönni. Tehát ez csak egy ilyen alibi hívás, hogy mosom kezeimet pilátusi módon. Nem tudom, hogy ennél mélyebben lehet-e valaki genya, mint Meryl Streep. Egy kicsit túlságosan is fürdik a szerepébe, tehát hogy nagyon sokan ilyen realisztikusan próbálnak játszani. A Meryl Streep egy kicsit a paródia paródiáját adja. A Kate Blanchett viszont szerintem annyira átalakult a gusztustalan sztárriporternővé, hogy élet egyik legjobb alakítása. Tehát most annak ellenére, hogy egy ilyen semmilyen nőt ábrázol, egyszerűen, mintha nem is a Kate Blanchett lenne ott. Tehát tényleg nagyon, nagyon jó, és hogy most mindenbe hirtelen belekaptunk, de akkor maradjunk az önbeteljesítő jóslatoknál. Tehát ugye ez a Rylance, a Mark Rylance mondja, ugye, aki Peter Isherwelt alakítja, ő mondja meg az embereknek, hogy fognak meghalni, és ugye DiCaprio-nak, ha jól emlékszem, azt mondja, hogy teljesen átlagos halála lesz. Na, itt megint spoiler, tehát tényleg itt villog a piros gomb, hogyha nem láttátok a filmet, stopp, és csak utána folytassátok. tehát elmondja DiCaprio-nak, hogy hogy fog meghalni, teljesen átlagosan, stb. És hát láttuk, hogy igen, átlagosan, mivel az egész föld meg fog pusztulni, rá fog robbanni hátulról a téglafal, és a lángok fogják elnyelni, míg ugye a Meryl Streepnek azt mondja, hogy egy kvankvál nem tudom mi fogja megenni, vagy mit mond neki, hogy megenni?
Valamilyen raptor utód, vagy egy fantáziadúsabb nevű raptorszerű lény, és akkor kérdezi
akinek
a nő,
hogy... van.
Igen, hogy na az mi az, és akkor mondja, hogy hát mit tudom én, ez van ideírva. És akkor a néző is azt mondja, hogy jó, hát ez, már eleve ez az őrült millió most, ugye itt a Elon Muskokra kell gondolni, vagy van az a másik úr, aki most saját maga lőtt föl űrhajót, és most ez a menő, vannak ezek az űrturisták, és el tudjuk képzelni, hogy Amerikában, ahol ugye, hát mi kis ország vagyunk, kis milliárdosaink vannak, ott nagy ország, nagy milliárdosok, és azokkal az őrült nagy milliárdokkal már ott tartanak, hogy hát akkor fölmegyek a Holdra, a telkemre, az asszonnyal, ugye, vagy kilövetem magam az űrbe, kicsit keringek, hát ha lemennek az epeköveim kicsit oldalra, akkor ott a gravitáció hiányában, stb. Igen, a Meryl Streepről mit is akartam mondani?
Hát azt, hogy egy csodálatosan, nem mit mondott a Trump, hogy egy túlértékelt színész.
Én nem szeretem a
Meryl Streepet. Nem szereted a Meryl Streepet?
Nem szeretem, gyűlölöm, mert görbe kampó sorra van, Dávid, jó, segítek. De hát akinek ilyen jó horgas színész óra van, de nem ez a lényeg, mert hát attól még lehet szexi, de összeér az állával. Ez a klasszikus banya, ugye ez a Szörnyella de Frász. Uh-huh. És ott hozta a jó formát, ott is ő volt, ugye?
Azért fiatalon szerintem szép volt a Manhattanbe, illetve...
Amikor a De Niroval nyomta azt a elválunk, ja, egymásba szeretünk, ott még nem szeretem,
melyik
bocsánat.
A Falling in Love? Vagy a, ugye nagyon jó volt a Kramer kontra Kramerben, Dustin Hoffmannal.
Igen.
Vagy
hát ott is egy
akciófilm. Hát nem, a Veszélyes vizekenben egy erős nőt játszik, szerintem az is egy jó kis film. De hát dráma, rengeteg jó drámája van, ugye DiCaprio-val játszott a Marvin szobájába.
De nem a Glenn Close volt a Veszedelmes viszonyokban, ugye nem a Meryl
Glenn Close, de ő is banya arcú. Viszont...
Igen, ugyanaz. Na, ráéreztél. Ennyi. Összeér, nézzek, összeér az óra az állával. Az veszélyes
én
nő.
Ezen túl tudok lendülni.
Van.
Mert például a Clint Eastwoodnak a ugye romantikus filmje, a Szív hídjai, az életem egyik legszebb romantikus filmje. Én nem tudom, én ezt bármennyiszer megbírom nézni, és vannak zseniális szerepei, viszont nemrég kelt ki Sharon Stone magából, hogy hagyjuk már abba ezt, hogy Meryl Streep a világ legjobb színésznője, meg a nem tudom hány oszkárjával.
Igaza volt.
Nagyon jó színésznő, de Meryl Streep nem tudta volna jól eljátszani az elemi ösztönt. És igaza volt.
Nem, a Meryl Streep, na, tehát a Meryl Streep, és őt láttuk már több, van az a film, az marha jó, mikor Maracika, hogy nem jut eszembe, de megvan a Tommy Lee Jones-szal, elmennek valahova, hogy a idős koruk ellenére, vagy éppen azért, újra élesszék a szerelmet. És ott valahogy mindig bejön az, hogy ugyanazok a házastársi rutinok alakulnak ki napról napra, estéről estére, és ezért nem pezseg be újra a szerelem, és akkor egyszer csak megfogadják, hogy nem tudom, milyen terapeutának a tanácsai alapján akkor mégis neki mennek, és akkor ott a végén van egy zökkenő, és akkor nem tudom, hogy már hogy alakul, hogy sikerül vagy nem, de ott hát figyelj, nézzek, Tommy Lee Jonesnak az berendezése azért nem kifejezetten egy Alain Delon, de mégis iszonyú szimpatikus tud lenni, és a Meryl Streep az mindig ez a kekec, idegbeteg, hisztérikus, tehát a kisugárzása is ilyen, baromi jó alakít, zseniális színésznő, de a forma adja a tartalmat, vagyis a forma igazolja a tartalmat. Na, tehát nekem ő mindig egy ilyen nem jó. De hát egyébként nem tudom, milyen személyiség, mint színésznő egy ember, hát biztos barha intelligens, meg tök jó.
Van ilyen, hogy irítál, például volt olyan barátom, aki a Meg Ryan gyűlölte, és kérdeztem, hogy miért, és azt mondta, hogy az a baj, úgy tudom megfogalmazni, hogy ez a csaj, ez elélvez attól, hogy egy kávét szorongat a kezébe télen.
Nem, az a Billy Kristálos film, amikor ugye elmondja, hogy nehogy már azt itt, hogy kielégítetted a nőket, és ott egy étteremben eljátsza. Ez onnan van.
Igen, de nem onnan van, de hogy arra gondolt, hogy mű, de megvan a Harry Sally híres jelenete, igen. De most, ha például Jennifer Lawrence-ről beszélünk, akit nagyon szerettek, meg generációja egyik legtehetségesebb színésze, az már csak egy haba tortán, hogy nekem jó barátom és egyik kedvenc magyar színésznőm Földes Eszter a állandó magyar hangja, mert hogy egy kicsit
valahonnan a szinkron... ismerős ez a Földes Eszter nekem.
Valaki bemondta ezt, hogy 2020.
Bizonyan.
Ja, hogy ő van az intrónkban. Ah!
Yes!
És ugye Leonardo DiCapriót pedig Hevér Gábor szinkronizálja, tehát nagyon jó a filmet magyar szinkronnal is nézni, de nyilván eredetiben a legjobb. Én mindig duplázok ezért, megnézem magyar szinkronnal is, angolul is. Valamiért a szinkronmániámat ki kell élnem. Hogy egy kicsit fikkancsunk is, ne csak pozitívat mondjunk, a Mark Rylance-nek a figurája az ebben a filmben szerintem tökéletes, mindenkinek volt egy ilyen főnöke, vagy egy ilyen android, tök mindegy, hogy azt a hírt közlik vele, hogy nem találtak célba a rakéták, és nem semmisítették meg az üstököst, vagy azt a hírt kapja, hogy minden sikerült, ennek ugyanaz a vigyora, az a fogpaszta vigyor, viszont ezt a figurát ő már egyszer eladta a Spielberg filmben, a Ready Player One-ba, de szinte ugyanezt, csak ott egy ugyanez ez az UFO egy kicsit kedvesebb arcát mutatta, tehát nekem tőle nem volt egy akkora váltás, mint mondjuk a DiCaprio-tól, de Timothy Chalamet, vagy Chalamet, nem tudom, hogy ejtjük, ő például nagyon tetszett, hogy valami újat hozott, tehát ez a White Trash fiú is tök hiteles volt az ő megformálásában, nem csak arisztokratát tud játszani, mint a Dűne című filmben.
Igen, illetve nekem nagy kedvencem volt a filmben az afroamerikai műsorvezető, az nagyon jó volt.
Igen.
Tehát olyan nihilista, ilyen trendi, őket csak a bulvár érdekli, ugye aki két Blanchett mellett virított, és most itt nézem a stáblistát, de egyelőre
Tyler
nem találom.
Tyler Perry.
De, ja igen, ő volt a Tyler Perry, még mondtam Chad is, jól van, bravo.
És hát Ron Perlman, ugye, aki egy ilyen...
Hellboy,
mint militarista őrült, aki védi a Föld nevű bolygót. Zseniális a castingja a filmnek, és itt helyzetbe is tudja hozni, míg a Nagy Dobás című filmben én azt éreztem, hogy nagyon jó a téma, de egy fokkal bonyolultabban fogalmaz, mint amit te így egyből megértesz, tehát mindig a streaminget nézed, vissza-vissza kell tekergetni. Itt nem kellett, valahogy nagyon jól eltalálták azt, hogy igazából nagyon könnyen fogyasztható ez a film, nagyon szatirikus. Én nem tudom, hogy a vírustagadók mit szólnak ehhez a mozihoz, mert egy kicsit azért ugye a Covidot is nem kicsit parodizálja, illetve a Covidra való reakcióit a különböző kormányoknak, tehát hogy hordjunk maszkot, ne hordjunk maszkot, halálos ez a meteorit, vagy nem halálos. Ja, lehet, hogy jó nekünk a meteorit, mert megváltoztatja a nem is tudom, az emberek közti kapcsolatokat, plusz bányászni lehet a meteoritból hihetetlen ásványokat, ami megszünteti a Földön a szegénységet, de arra nem gondolunk, hogy közben megdöglünk. Tehát ilyen teljes, nem tudom, ilyen válság stáb hangulata van a mozinak, tehát mint ahogy a világok ugye a Covidra reagáltak, és különböző konteós elméleteket gyártottak emberek, hogy igazából a Covid miért jó, meg mire lehet használni, meg utána az, hogy igen, valaki azt mondta, hogy a Covid jó. Tehát, hogy egyszerűen az emberi butaságnak nincsenek határai, és látunk két olyan színészt, ugye a DiCaprio és a Lawrence személyében, akik más filmekben esetleg szuperhősök lennének, vagy milliárdos playboyok, ebben a filmben pedig szerencsétlen átlag emberek, akik röhögnek, és fáj nekünk, olyan, mint a minket röhögnének ki. Egyébként milyen vicces, hogy a Jennifer Lawrence mondjuk az Éhezők viadalába szintén egy ilyen forradalmár karakter, itt is, csak itt mindenki letapossa, és hazaküldi te a filterrel a fején. Hogy te a babával, bocsánat.
Igen, és nem tudom, hogy most jött el idő, hogy megtegyem a bejelentést. Tudod, azt a bejelentést. Mehet?
Mehet.
Földlakók, figyelem! Ebben az évben nagyon sok figyelmeztetés érkezett, de úgy tűnik mindenki, vagy alig valaki volt, aki ezt komolyan vette. Ha mindenki helyett, akkor úgy mondom, senki nem vette komolyan. Nézzük azokat a szallagcímeket, összegyűjtöttem néhányat, amelyek arra figyelmeztetnek minket, hogy valóban a Don't Look Up-hoz nagyon is hasonlóan, vagy a Deep Impact-hoz, vagy az Armageddon-hoz nagyon is hasonlóan veszélybe van a Föld. Most kattintgatok, nézzük csak a címeket tényleg. Aszteroida elhárító űrszondát bocsátott fel az Amerikai Űrkutatási Hivatal. Következő. Ezek 2021-es hír címek tudományrovatokba, országos vezető sajtóorgánumokról beszélünk, magyar sajtóorgánumokról. Következő cím. Elkerülhetetlen aszteroida ütközés várható. Következő cím. Mekkora veszélyt jelent az a kisbolygó, ami a Föld közelében halad el a hétvégén? Még egy. A napot, a Földet és majdnem az összes bolygót elnyelni egy kozmikus szörny. És a végére még kettő.
Ez most egy ilyen Orson Welles típusú rádiójáték?
Igen, igen, igen. De még van kettő, és a végén van egy meglepetés. Váratlan felfedezés egyetlen másodperc alatt pusztíthatja el a világot két fekete lyuk. Tehát egyetlen másodperc alatt két fekete lyuk. Nagyon jó. És akkor a lényeges hír, ez 2021. november 28-án látott napvilágot, hatalmas aszteroida tart a Föld felé. A cikk arról szól, hogy természetesen, mint ahogy az előző általam említett cikkek, melyeknek a címeit olvastam fel, itt mindig arról van szó, hogy tulajdonképpen nem fog történni ilyen katasztrófa, hiszen millió-millió kilométerekkel arrébb húz el mellettünk valami. Kérdésem a következő. Ennek a november 28-e hírnek a főszereplője tényleg egy ilyen aszteroida. A NASA itt arról tájékoztatja a Föld lakóit, hogy nem kell aggódni, hiszen ez egy nagyon távoli aszteroida lesz, ami csak úgy elhúz mellettünk. Ugyanakkor ők kidolgoztak egy kütyüt, és ezzel a kütyüvel telibe fogják bombázni az aszteroida egyik holdját a kettő közül, hogy megnézzék, hogy ha majd egyszer lesz egy ilyen becsapódás, tartani kell, mint ahogy a Don't Look Up című filmben, akkor ez sikerül-e? Két felvetésem van. Egy. Szerintem elképzelhető, hogy pont a Föld felé tart, és elkezdik ilyen finoman beadagolni, hogy hát ők megpróbáltak meg, hát mégis ez nem olyan, nem kell félni, de már egy bekészítő cucc, a másik, és ez már ugye a filmforgatókönyvírók asztalára tenném le, tényleg elhúzna a Földtől jó messzire egy aszteroida, de mivel ezek a hülye tudósok el akarták találni, mert annyira kíváncsiak, hogy mire képesek az egyik holdját, és ez így Gellert kapott, és ezáltal teljesen a Föld felé irányuló aszteroida, vagy a Hold tényleg elpusztítja az emberiséget. Tadá!
Igen.
Jó, tehát az a lényege, hogy ennek a Don't Look Up-nak, ahogy másik, több más hasonló filmnek, rendkívül sok valóság alapja van. És az Adam McKay arra érzett rá nagyon, hogy mennyire elhaladunk ezek mellett, a hírek mellett. Ezt a hat, vagy nem tudom hány hírt, amit most felolvastam, vagy hetet, és ez mind ugyanarról, majdnem ugyanabban a témában szól, ugye?
De a napi szarról, vagy honnan szerezted ezeket?
Mondom, kormány, ráadásul kormány közel, az Origóról.
Hát ott minden igaz.
Az Origó, okay, az pedig rendben. Szerintem elég komolyan veszi azt, hogy mondjuk a tudomány rovatukban csak hiteles és a NASA-tól, stb. Jó, itt pont most azt nézem, hatalmas aszteroida tart a Föld felé, ez volt az utolsó, itt a hivatkozás a bors. Tudjuk, hogy a borsnak a tudományos rovata az mennyire erős.
Én mindig több orgánumból.
Jó, tehát van egy valóság alapján.
Nem mernék csak olyan az Origóra hivatkozni, akkor olvasnám a Telexet is, meg a HVG-t, meg mindent.
Nem, eldöntöttem, hogy egy nagyon komolyt, oké, de eldöntöttem, hogy most egy komoly orgánumot választok. Azt értem egyébként, hogy ezek a vezető orgánumok is, az Index, az Origo, vagy a, hát a Magyar Nemzet nem, de mondjuk a másik oldalon is akár a Telex, vagy ezek, azt csinálják, hogy azért van egy kis szórakoztató ipari oldal ennek az egésznek, egy kis bulvár cucc, ezekkel nagyon ilyen kattintásvadász hírek, én ezeket nagyon szeretem. Vannak olyan emberek, akik ezeket különösképpen kedvelik. Ez a film pont arra mutat rá, hogy amellett, hogy szeretjük a borzalmas híreket, főleg ha nem a mi országunkkal történnek árvizek, földrengések, meteor becsapódás, azért Szibériában mégiscsak történt jó pár évtized ezelőtt egy iszonyú becsapódás, és ott elég jó kipusztult minden. Ezeket nagyon szívesen olvasok, hiszen nem velünk történik meg, és amikor a film ugye azt boncolgatja majdnem egész végig, hogy emberek, hónapjaink vannak hátra, meg fogunk halni, csinálj valamit. Egy, vagy védekezz, vagy készülj fel a végpusztulásra. Tehát ott le is vezetik, hogy akkor a becsapódás lesz, hogy annak nyomán olyan szökőárak, olyan cunamik, olyan földrengések, hogy gyakorlatilag a flóra, fauna és a közötte élő emberiségnek a hát talán majdnem az egész, tehát nem is, hogy 90%, de majdnem az egész teljesen kipusztul a föld. És erre az egész végpusztulásra az a reakció, hogy jó, gyorsan mondja el, mert mindjárt jön a reklám. Vagy mindjárt jön a következő hasonlóan zaftos fűszeres bulvárhír. És akkor itt megő. És akkor ugye ott a Jennifer Lawrence által megformált doktorandusz így a műsorban ilyen hisztérikus rohamot kap, elkezd üvöltözni a műsorvezetőkkel, akik tulajdonképpen erre is tök jól reagálnak, hiszen profik, és utána hívja meg Cate Blanchett, Leonardo DiCapriót egy szállodai szobába, ahol óriásit szeretkeznek, tehát neki már is nagyon komoly haszna volt abból, hogy a Föld elpusztul.
De egyébként az az érdekes, hogy teljesen olyan, mint mondjuk a Mokkát néznéd, vagy a Reggeli című műsort, tehát hogy ugyanúgy kvaterkáznak a műsorvezetők, igazából állandóan azt érzem, hogy egyáltalán nem kíváncsiak a meghívott vendégekre, hanem megy ez a műmosoly, és igen, egy ilyen hírre is gyakorlatilag úgy reagálnak, hogy már azt nézik, hogy mikor jön a következő, és igazából beleférünk a timingba.
Szerinted mi történne Magyarországon? Egyébként hülyeség, mert előbb pont elmondtad. Hát ez tulajdonképpen már múlt idő, hogy mi történt akkor Magyarországon, amikor bejelente? Én emlékszem, Orbán Viktor egy kamarai találkozón volt, 2019 decemberében talán, és azt mondta, akkor jelentette be, hogy le fog állni a gazdaság. És valami olyasmit is mondta, és ott voltak a gazdaság főszereplői, azok, akik az ágazatokkal kapcsolatban mindent tudnak, vagy aktív szereplők. És azt mondta, hogy ha ezt valaki, aki nem veszi komolyan, és nem tud ehhez a feladathoz megfelelően hozzáállni, ott nagyon nagy bajba kerül. Valami hasonló volt az üzenet, de ez volt a legdurvább, hogy le fog állni. Nem azt mondta, hogy hát egy kicsit lesz, egy kis visszaesés. Nem. És ők valószínűleg a nemzetközi szinteken megkapták ezeket az előrejelzéseket, hogy egy ilyen szintű, tehát ugye a spanyol náthához hasonlították, az volt a 20. század elején, ha jól tudom, de nem biztos, Ady Endre is ebbe hunyt el, meg már hát sokan, hogy blokk, minden megáll. Az emberek konkrétan nem tudnak fizikailag majd találkozni. És mi történt? Hát úgy hitték is, meg nem is. Hát de már annyi furaság van a világban, hogy most, ez most lehet? És mikor megtörtént, én emlékszem, még én magam is így álltam az utcán, kijárási tilalom volt egy ilyen engedélyem, hogy mint tudósító jöhetek, mehetek, és tök üres utcán, tehát ilyen vaníliaégbolt és ilyen egyéb ilyen filmek hangulatában voltam, és sehol egy lélek. Nagyon, nem tudom, te voltál kint akkor az utcán, amikor a legforgalmasabb helyeken éjjel-nappal sokan vannak Budapesten.
Nem, én akkor atom befosva voltam éjjel 2-kor a Tesco-ba, esőkabátba és
ez gázmaszba. Ez a felelős viselkedés. Tesco, ez az.
Tehát én úgy képzeltem, hogy itt az emberek tömegével fognak meghalni, és nekem van a legnagyobb esélye. Igen, 6 darab tészta, 6-7 rizs,
88 gurigak, recsópapír.
Kádba, mosás, minden szappannal átmostunk, nem lehetett belépni cipővel, egy évig kint tartottuk a cipőt, szóval én nagyon ráparáztam a dologra. Nem mondom, hogy nem veszélyes, csak nyilván én egy sokkal nagyobb veszélyre számítottam a sok film, meg a hülyeségek miatt, és nagyon haragudtam azokra az emberekre, akik úgy bíztattak másokat gyakorlatilag arra, hogy kicsit lazuljanak, hogy semmit nem tudtak az egészről.
És ahogy most fejjel, sem tudunk mindent, csak azt, hogy vigyázz,
csak hogy mi történt mondjuk az elmúlt másfél évben, az alapján azért látod, hogy nem olyan, mint az évvilágháború, de ugyanakkor rengeteg ember hal meg, és különböző életkorokból. Na mindegy, most szerintem visszaruccanva a vírusból a hatalmi mechanizmusokba. Ez a film engem egy pillanatig nem untatott, pedig ugye több mint 2 óra, több mint 2 óra, vagy rosszul látom? Lehet, hogy...
Két óra,
18 perc. Mégis nagyon szórakoztató, és nem tudom, hogy többet nevettem-e, vagy többször nem is tudom, eszméltem föl, hogy mennyire igaz, és mennyire bosszantó az az egész, ami történik. Talán, hogy mondjak egy gyenge jelenetet is a filmbe, engem nagyon zavart az Ariana Grande jelenléte, de nem a stúdióban, az nagyon vicces volt, amikor leöregfaszozta DiCapriót, hanem az, amikor koncertet adott a film közepén, az kicsit olyan volt, mint egy ilyen...
Szupergics.
Nem igen. Tudom, most nem akarok magyar rendezőket mondani, de van egy-kettő, aki így úgy érzi, hogy be lehet tenni a filmbe egy zenés blokkot büntetlenül, és most nem arra gondolok, hogy a Monty Python az mindig beletesz egy jó kis musical részletet a filmbe, hanem itt így kilóg, tehát hogy mintha hirtelen egy ilyen MTV streaminget néznék.
Jó, de
nem illik a filmbe.
A dalszövegnek volt szerepe, ugyanis ott arról énekelt, tehát a két tudós, aki meg akarja menteni a világot azzal, hogy a médiába bele megafonozza, bele harsogja, hogy jön a végpusztulás, és csináljunk valamit, meneküljünk, vagy akármi. A váltó sztori, ami mindig elfedte ezt, és nem engedte, hogy ez eljusson mindenhova, ennek az énekesnőnek és a párjának a szerelmi románca és szerelmi kudarca, majd újra éledő románca volt a napi fő bulvár téma, és ez mindent lefedett. És a koncert részlet arról szól, hogy az énekesnőben már tudatosult, hogy elpusztul ő is, a szerelme is, az egész világ minden, és ők most éppen ki fognak békülni, mert a srác rájött, hogy hát csak jobb, ha kibékülnek, és hogy miért, azt nem tudjuk, nem derül ki, mert hogy nem a szerelem, az biztos, nem tudjuk miért, jó? És ott a dalsz már egy olyan dalt énekel, ami arról szól, hogy valami olyasmi volt, hogy hát szeress nyugodtan, meg legyél jó fej, ne seggfej, de tök mindegy, mert egyébként mindannyian elpusztulunk a pitchbe. És ez benne van, újra kell nézni ezt a szöveget, hogy tök ilyen metal, heavy metal szöveg is lehetne akár, persze a szerelmet kilúgozva belőle, hogy jön a végpusztulás. Itt lehet manírkodni, meg lehet ilyet, de a szövegben volt valami.
Igen, és baromira dühítő volt ez is a generációnak a picsogása, tehát hogy én is látom nap mint nap Instagramon, ahogy celebek kiteszik magukat, és a házas életüket, vagy a bimbózó szerelmüket, és látod a kezdeti béna randiuktól egészen a házasságukon, az első gyerekfotóikon át az egész életüket, és így ki van téve, mintha ők lennének a nem tudom, az Audrey Hepburn is a férje, tehát hogy így egyszerűen hány ingerem van már től az egésztől, de én ezt nem akarom nagyon hangoztatni, mert nagyon sok ismerősöm ebbe a show businessbe dolgozik. Én hál' Istennek nem vagyok annyira benne a kereskedelmi televíziózásba, de lilát hányok már ettől. Tehát ettől a tévében megvalljuk, hogy mi van, ugye jöttek ezek a szaros valóságshowk, meg a meg az összes ilyen borzalom, és ezek a megmondó csajok az Insta hadukkal, hogy büszke páncélt hordják magukon, hogy ennyi és annyi követőjük van, csak hogyha lefotóznád azokat a követőket, akkor egy csapa gyépést látnál, és lehet, hogy nem 10 gyépést, hanem több 1000 gyépést, és a tudóst meg leöregfaszozzák. Ez a valóság szerintem, tehát hogy ez a keményebb az egészben.
Igen, van benne egy ilyen is, de hát nem mondjuk gyépésnek a Instagram kedvelőket. Az tény,
nem,
van,
az Ariana Grande által alakított csajnak a Instagram követőjéről beszélek, akik valószínűleg mint tartalomfogyasztók elég nagy seggfejek, hogyha erre rá vannak gerjedve erre a tartalomra.
De rengeteg ilyen van a világon, ez egy realisztikus tudsz.
De ez borzasztó, ez olyan lábszagú gagyi, hogy engem bosszant, tehát én ezeken dühöngtem.
Nagyon bosszantó, de ez az
a valóság.
Tehát most ugye nagy titkokat árulok el, oktatok egy iskolába számítástechnikát, számítástechnikai gyakorlatot.
Én is oktatok 20 éveseket, és vannak tök aranyos 20 évesek.
Csak az jellemző, hogy maga a számítástechnikának a frappáns, az életet nagyon jól megkönnyítő dolgai nem érdeklik a fiatalokat, semmilyen szinten, túl akar lenni az egészen, de az egész órán szorongatja a mobilt. Kötelező lenne kitenni a tanári asztalra, én mindig azt mondom, legyen nálad nyugodtan, de azért figyelj, és ne nyomkodjad, ne fogadj hívásokat, stb. És ott fogja a kis mobilját a kezébe, és akkor persze nem tudja megállni, néha megnézi, és ez érdekli a közösségi élet, és ehhez tartoznak egyébként olyan oldalak, ahol a 2020 filmodusza is szerepel. Mi nem vagyunk olyan gejlek, mint ezek a Ariana Grande féle alakok. Egyébként én is azt szoktam nézni, hogy ez 12 egy tucat. Tehát egyet látsz, mindet látod, és ráadásul még ugyanolyan fazonúak is.
De hogy énekelhetsz, most nem bántom az Ariana Grandét, mert tudom, hogy nagyon sokan imádják, de már meghallom ezt a hajlítgatást, meg ezt a nagy sót, és dühömben inkább száguldok az autópályán, és hallgatom a Rolling Stones-t. És lehet, hogy már én is ez az öreg fasz vagyok, mint a DiCaprio, pedig egy tízessel fiatalabb vagyok majdnem nála, de hogy siratom a világot, hogy ennyire gagyesz lett. Tehát, hogy ez a film aztán plusz pellengére állítja ezt a generációt, meg ezt a médiafogyasztási szokást, és maga a cím is zseniális, hogy ne nézz föl, mert alapvetően az kell, hogy legyen a film cím, hogy nézz föl, de nem, ez pont arról szól, hogy ne nézz föl, hiszen minek nézel föl, dugd csak a fejedet a homokbucka alá szépen gyorsan, már a plakátját is, hogyha megnézed, tök jó, hogy a DiCaprio, a Jennifer Lawrence felfele néznek, míg hogy hívják, a Meryl Streep, meg a Rylance például így elnéz valamerre. Tehát, hogy ez is egy érdekes dolog. Illetve volt egy nagyon híres kép a második világháborúból, lehet, hogy ismered, Oxi, amikor így állnak sorban a karlendítős emberek, valószínűleg Hitler egyik nürnbergi beszédéről van szó, és mindegyik lendíti a karját, és az egyik az nem. És nekem az a
jelenet... A képcíme bátorság.
Igen, és az jutott eszembe, amikor itt gyakorlatilag már látható az üstökös, és hirtelen felnéz az egyik ilyen lapospölt hívő, és azt mondja, hogy hát minket átmoztak, hát hogy ki, nézzetek már oda, és akkor hirtelen ő így elindítja a mozgalmat, és tönkre megy a politikusnak épp a jól megírt beszéde. Zseniális, erről vicces jelenetek.
Igen, az a jelenet, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasonlít arra, amit mondtál, ugye ez egy trumpista kritika, illetve a trumpista politikának vannak ugye a trumpisták, meg a trumpisták, tehát ennek a politikának a kritikája, ez nagyon hasonlít arra a sokadalomra, amikor a Donald Trump a választások idején, vagy utána, utána tartott egy olyan gyújtó hangú beszédet, hogy az ő hívei, és igenis ezek a kánon hívők, most magyarul mondtam, mert ennek csak ez a jelentése, megrohamozták a Kapitóliumot. És ott van filmen, hogy megy be az a híres sportolóhölgy, aki szintén ennek a Trump csapatnak volt a tagja, és ott az épület őrei mondják, hogy ne gyere át azon az ajtón, mert lőnöm kell, nem tudok mit csinálni, és ott vérzik el a nő, mert le kellett lőni. És ugye hát azóta azt a kánonsámánt is jól lesítelték, és közli most már, hogy hát ő ezt nagyon bánja az egészet. Tehát tök látszik, hogy ez ugyanaz, ott is ugye van egy beszéd, hogy micsoda hülyék ezek a másik félék, akik fölfele néznek. Minek néz fölfele? Itt vagyunk, ha fölnézünk lefele. Hát a lehajtott fej, a lefele tekintet, ugye az egy megalázott állapot. Ez marha jó karikatúrája annak, hogy hát az ilyen demagóg, vagy ilyen túlzottan populista, vagy ilyen vészesen maradi, vagy nem tudom milyen, vagy ilyen túlzottan is elitizálódó, inkább csak önmagával kommunikáló hatalmi tömbök arra kényszerítik a követőiket általában, hogy legyenek buták, nézzék a cipőjük orrát, és ne vegyenek tudomást arról, hogy mi folyik a világban, tehát például ne hallgassanak a tudósokra, mert ők majd a saját tudósaikkal bebizonyítják az ellenkezőt. Azért hoztam ezt a példát, ezt a covidos példát, mert itt nagyon fontos az, hogy oké, mint most az a kritika, hogy a politikusok mit mondanak, na de ő nem azt mondja, amit ő akar mondani, mert ő is legszívesebben azt mondaná, hogy hát nincs ilyen, nincs baj, minden rendben. Nem, meghallgatja a tudósokat, a szakembereket, és az ő előrejelzéseiket mondja, sajnos le kell zárnunk ezt és ezt. És ott is ez történik a filmben, nézzetek le, és akkor, amit mondasz, hogy megjelenik, tehát ott már szembe jön a valóság, és baromi kellemetlenek a tények, azokkal nehéz vitatkozni, ahogy mondják, és itt a film lódul egy elég nagyot, és akkor már tényleg lehet fölkészülni a végpusztulásra, és hát most kinek melyik a kedvenc katasztrófa filmje, ahol kétféle katasztrófa film van, az egyik, hogy túlélik a főhősök a dolgokat, a másik, hogy nem. Nekem azért tetszik a Deep Impact, mert ott nincs túlélés. Az realisztikus. Fölkészült az emberiség erre? Ugye itt még a vallás téma, a vallási részbe se jött?
Földet. Tudod, hogy Bruce Willis megmenti a földet, DiCaprio nem vagyunk ebben biztosan. De nem menti meg,
mert ezek hollywoodi filmek. Ugye ez a Eden McKay változat, ez arra figyelmeztet, hogy ne kajáld be még a hollywoodi popcorn se, haver. Mert egyszer el kell tudni számolni, akkor vagy egy ilyen környezetvédő ok miatt, vagy egy váratlan becsapódás. Most hallottam egy marha jó viccet, ezt nem tudom, ide illik-e mondani, az egyik rádióban beszélgetett valaki egy rabbival. És arról volt szó, hogy hát a zsidó vallási szokásokat mi módon lehet megismerni legegyszerűbben. A műsorvezető bevallottan ateista volt, és ez egy ilyen érdekes jó feszültséget adott. És akkor a rabbi egy adott ponton mesélt egy viccet, hogy az Úristen tudomására hozza három nép vezetőjének, hogy iszonyatos özönvíz lesz mégiscsak, még egyszer, ugye az amcsiknak, az oroszoknak és Izrael vezetőjének. És akkor aztán úgy szólt a vicc, hogy az amerikaiak elnöke visszamegy, és országba bejelentik, hogy hát egy hónap múlva minden víz alá került, hogy valahogy tényleg az amerikai kultúrát még éljük meg, énekeljünk, daloljunk, mindenkit szabadítsunk fel a rabláncai alól, vagy nem tudom. Orosz főnök visszamegy, ugye Putyin, és ott közli, hogy hát milyen csodálatos volt ez az orosz nép, milyen sokáig állt a Kreml, blá, blá, blá. Visszamegy a izraeli főnök, és azt mondja, hogy uraim, egy hónapunk van arra, hogy megtanuljunk, hogy kell élni a víz alatt. Tehát föl kell tudni, azt gondolom, ez a vicc azt akar magyarázni, hogy a túlélési képesség elmúlt, és ne hagyjuk, hogy ez elmúljon, ez lehet, hogy a kultúrában van, lehet, hogy abba van, hogy tisztelni kell a másik embert, tehát azért volt egy pici demagógia a filmbe, de az amerikaiaknál néha ez kifejezetten jó, mert errefelé már ilyen filmek nem nagyon vannak.
Egyébként volt túlélés, csak pont a film negatív hőseinek volt túlélés, tehát pont azt mutatja meg, hogy a hatalom emberei igazából, hogy élnek túl mindent, a patkányok.
De nem hal meg mindenki ezektől a brontomi csodáktól?
Hát ez egy jó kérdés, hogy ezek a valójában olyanok, mint a raptorok, mert ez is egy fajta fricska, hogy hiába csinálta meg Spielberg a Jurassic Parkot, azóta már háromszor megdőlt a dinoszauruszok kinézete, és kiderült, hogy inkább a csirkére hasonlít, és tollasok. És itt egy gyakorlatilag ilyen tollas dinoszauruszt látsz, ami lefejezi a Meryl Streepet, és utána lakmározik. Egyébként hogy beszéljünk egy kicsit arról is, hogy itt ugye keverten használta most már a hollywoodi normák szerint a színészeket, tehát volt indiai, több fekete, ázsiai, afroamerikai mindenféle színész, ráadásul nagyon jók, és például ugye a Himesh Patel alakította Philipet, aki a Danny Boyle című filmben szerepelt, ha jól emlékszem, a Yesterday-ben nagyon jól. Úgyhogy sok-sok jó színész van ebben a filmben, és olyanok is, akik még nem annyira világsztárok, mint mondjuk a Jonah Hill, vagy a Jennifer Lawrence, vagy akár a DiCaprio. DiCaprionak meg egy hihetetlen érdekes szerep a palettán, mert nagyon sokszor megkapta azt a kritikát, hogy igen, ő generációjának talán a legjobb színésze, viszont nagyon sokszor játszik zsúrfiúkat, például ugye a Nagy Gatsby-t, vagy a Wall Street farkasa, vagy akár az Aviátor milliárdosát, és milyen jól állna neki valami más. És itt tényleg behízva, gyakorlatilag egy ilyen introvertált karaktert játszik, viszont jellemző Leonardo-ra, hogy egyszerűen olyan dű, egy olyan energia van a csávóban, hogy a rendezők pontosan tudják, hogy ezt a figurát előbb-utóbb, mint ahogy a színházi kelléknek, a fegyvernek el kell sülnie, a meteoritnak be kell csapódnia, DiCaprio-nak is fel kell robbannia idegileg, és tudod, hogy közeledik az a jelenet, amikor el fog borulni. És hát én már vártam, amikor ilyen Jack Nicholsonosan kicsit kiborul, és ő is gyakorlatilag Jennifer Lawrence sorsára jut, tehát kitaszítottá válik, szakít a sztár műsorvezetőnővel, és visszakerül a kicsit pufi feleségéhez, akit ugye Melanie Linsky alakít zseniálisan. Alaphelyzetben biztos, hogy nem castingolnák egy Leonardo DiCaprio mellé, de Leonardo DiCaprio alakult át.
De vágott az ki ez a Melanie Linsky, hogy hol játszott korábban, amitől ő iszonyú nagy szexszimbólum volt sokáig.
Most mindjárt puskázok. Na, segíts!
A
Mennyei Teremtmények? Vagy melyikre gondolsz?
Nem, sorozat, bocsánat, nem mondtam a sorozat.
A Mennyei Teremtményekben volt ugye a Peter Jackson filmje. Na?
Igen, két pasi és egy kicsi, és ott játszik egy Rose nevű hölgyet, és ugye hát Charlie Sheennek rengeteg, Charlie Harpernek rengeteg olyan nője van, aki előtt ugye a nagy Playboy fotósok is leborulnak, és ez a csaj viszont mindegyiket üti, mert ő azt hiszem, akit úgy hívnak az amerikaiak, ez a Girl Next Door, a szomszéd csaj, aki a lehető legtermészetesebb módon néz ki, és mégis sistereg róla a szexualitás, és nagyon kedves, bűvályos, stb. Lényegesen fiatalabb volt, mint itt. Itt már ugye
hát ki, de itt be is hizatták szerintem, mert itt tényleg anyás, olyan, mint aki Teszkós
kendőmájás. Nagyon csinos volt, nagyon vonzó volt. Aki kicsit is szereti az XXL-es hölgyeket, a duci szektort, az ugye itt fogja értékelni Melanie Linsky-t, én nem is tudtam, hogy így hívják, én mindig csak Rose-nak jegyeztem. Nagyon érdekes ez, hogy és egy ilyen kis fikarcni szerep ez, de a két pasi egy kicsibe is az volt, hogy ő neki mindig csak egy ilyen, nem tudom, ennek te tudod, hogy hívják azokat a szerepeket, amikor egy ilyen rásegítő feladata van csak a történetben, de nélkülözhetetlen.
Sidekicker, de szerintem ő itt egy fontos sidekicker, mert ez egy nagyon jó jelenet, amikor megdobálja DiCapriót az aspirinjeivel, miután félrekúrt a sztár műsorvezetővel, és hát ugye a film végén azért van benne egy kis Amerika, ahogy te mondod, hogy mégiscsak visszamegy a feleségéhez, bocsánatot kér, a gyerekeivel van, majd nemet mond a megmentő hát hajóra, vagy nem tudom, kapszulára, azért megnézném, hogy hányan mondanak nemet mondjuk arra az oltásra, amit mondjuk, hogyha ez így húzódott volna még a Covid idején az első oltás, szerintem mindenki fél házakat meg kocsikat ajánlott volna érte. Itt azért a mindi figurája van annyira amerikai, hogy azt mondja, hogy nem, nekem gerincem van, én itt a családommal és a barátaimmal fogok meghalni. Egyébként nagyon szép, és ennyi pátosz engedtessen meg, mert kicsit az emberségről szól, hogy ki hogy hal meg. Ő úgy hal meg, mint egy ember, a prezident orlán, ugye a Meryl Streep, meg úgy hal meg, mint egy seggfej, a legseggfejebb politikusok legseggfejebbike, akit megzabál. Arcon harap egy dinoszaurusz.
Brontoraptor. Szóval, és ott a végén, csak annyi, hogy egy nagyon komolyra vált annál a pusztulás jelenetnél a film, ugyanis körbeülnek egy asztalt, már hallják, hogy dübörög a távoli földrészekről a pokol, és közelít szélsebesen, elfognak, tripityára fognak szakadni, de mégis szépen ülnek az asztalnál, egyre közelebb jön a morajlás, a villámlás, a tűzvész, a minden, salátát tesznek középre, ahogy a amerikai filmekben megszoktuk, azzal az érdekes villakanállal, és aztán valaki mondja, hogy hát egy ilyen áldást mondjanak, és akkor ugye ott van egy afroamerikai srác, aki, hát egy ilyen menedzsere volt ennek az egész megmentő akciónak, ami aztán ugye nem sikerült, és azt hiszem ő mond egy imádságot, és
Rob
és
Morgan,
egy baromi jó összkép áll össze. Ez érdekes, hogy végigviszi ezt a karikatúra, ezt a szatíra dolgot, és a legvégére berak egy ilyen nagyon komoly, hát akkor halljunk meg, de hogy kell szépen meghalni? Art of Dying. Hogyan megy ez? És akkor így. Nem tudom, ezzel moralizáljunk egy kicsit.
Ezt tisztelem, mert a végtelen cinizmus is káros. És erre a filmre nem tudod azt mondani, hogy a végtelen cinizmus, mert van benne emberi oldal, és meg van mutatva, hogy így
is lehet.
De nem
cinikus.
Bár, és ez, azt mondom én is, hogy ez nem cinikus, ez ebben érhető tetten az emberség. Mit szólnál, Oxi, hogyha pontoznánk?
Jó. Hogy mondjam is egyből.
Akár.
Én, mivel azt mondtam, hogy az év filmje, azért nem adhatok mást rá, mint egy laza tízest, mégpedig azért, mert nagyon sok minden ott volt ebbe a filmbe, és tényleg szó szerint ez a mi történetünk. Jó, nem üstökös érkezik, bár az újságok tudományos rovata azért rendesen és rendszeresen arról tudósít, hogy hát már nem nagyon ment el olyan messze ez a bizonyos üstökös. De ez a Covid cucc, ez igenis egyfajta üstökösként, egy pusztító erőként van jelen, és ezt le kell küzdeni, és erről szól, hogy vegyük komolyan a dolgokat. És ebben a filmben olyan színészgárda, olyan forgatókönyv alapján megkomponált fordulatok, és mindenféle nagyon különleges játék nyilvánul meg, amit már nagyon rég láttunk, illetve azért a Tarantino filmekben, illetve a nagy mesterektől, Scorsese, stb.-től azért rendszeresen rendre kapunk, Fincher és társai, de ez most nagyon-nagyon jól esett, úgyhogy 10-es.
Nálam 9-es, mert tudod a szabályaimat, hogyha egy film megváltoztatja a popkulturális szokásokat, vagy akár a filmnyelvet, vagy egy akkora kultuszfilm lesz, mint mondjuk a Matrix, amiről beszéltünk, vagy beszélünk, az gyakorlatilag az nálam 10, vagy a Casablanca. Ez viszont egy nagyon-nagyon erős film, amit mindenkinek látnia kell, nálam az ilyesmi a 9-es, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy elmondjuk, hogy a Kelló Könyvkultúra magazin támogat bennünket, a 2020 filmodüsszeja.hu oldalán meghallgathatjátok az összes korábbi filmkritikát is, hát kövessetek minket, és örülünk, hogyha a hallgatótáborunk növekszik. Egyébként nagyon örülnénk még több mailnek, és buzdítunk benneteket akár Facebookon, Instagramon is a személyes kapcsolatfelvételre, akár hangfájlokat is küldhettek, és a többi megjelenésünket pedig Oxi mondja el.
Addig is, amíg becsapódik a következő aszteroida a Föld bolygóra, látogassatok el a YouTube-ra, a Spotify-ra, az Apple Podcast-re, a Facebook-ra és az Instagram-ra, és keressétek a 2020 filmodosszeát. Aki hosszabban szeretne írni nekünk, az a 2020 filmodosszea, kukac@gmail.com-ra írhat. Ezeket is nagyon várjuk, miként az interakciókat is, tehát a fent említett csatornákon nagyon várjuk a kommenteket és a lájkokat. És van valóban egy anyavállalatunk, és annak is egy weboldala, ez pedig a könyvkultúra.kelló.hu oldal. Itt a Bibliopod rovatban a fentiekhez hasonló módon és tartalomban és mennyiségben a több mint két évadnyira nyúló adásaink sorát meghallgathatjátok. Minden jót!